Akik Baján éltek akkor, azoknak az emlékezetében benne él az, hogy ez a tragédia megtörtént.
Szél Péter Baja polgármestere volt a más eltűnésekor.
És a kétségek is természetesen, hogy vajon mi történt és hogyan történhetett.
Két gyerek, akiket elveszítettek a szüleik, eltűntek nyomtalanul.
Békés megyére és annak határmenti kisvárosára rátelepedett a félelem.
Azt mondom, hogy én jól lekarakézzem őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Szerintem ez az elkövető tényleg ismerhetőn kislány.
Kiszolgáltatottsága befolyásolhatósága révén könnyen bűncselekmény áldozatává válhat.
Elvettem az ő gyerekeinknek a gyerekkorát.
Segített egy holtest elássásában.
Azt gondolom, hogy ez ki fog egyszer derülni.
Kézre került már az ember, vagy meghalt, vagy él.
Janecskó Kata vagyok.
Én Sebestyén Csaba. A két gyerek, Niki és Tamás.
Eltűntek. Egy ilyen tragédia azonnal erős reakciót vált ki a közvetlen és a tágabb környezetben is. Félelem, bizonytalanság, bizalmatlanság, hosszú időn át gyakran túlzott, persze értető óvatosság, önkorlátozás alakul ki az emberekben.
Családon belül generációkon át öröklődik a trauma és annak következményei. Beszélgettünk Edit unokájával. Dia most hatodikos, ugyanabban az iskolába jár, ahova Niki járt. Ugyanabban a tanteremben tanul nap, mint nap.
Szerinted így, hogy Niki rokona vagy, téged jobban féltenek, mint a kortársaidat?
Családból biztos nagyon sokan féltenek. Még ide ehhez a bolthoz is nagyon nehezen engedtek le egyszer, nehogy bajom essen. Iskolába is egyedül járok, és anya is nagyon félt, hogy elrabolnak, vagy valami baj történik velem.
Horváth Pétertől, Niki néptánctanárától tudjuk, hogy a kislány eltűnése után a gyerekek és a felnőttek is félelemben éltek. A gyerekek hamarabb túltették magukat a szorongató érzésen, de a szülők nem. Ezután senki sem járhatott kíséret nélkül.
A városban is érezni lehetett, hogy valami megváltozott. Egy gyulai lakost hallunk.
Persze mindenkiben benne volt, meg jobban figyeltek. Iskolák környékén egy darabig lehetett látni hatósági jelenlétet, ez most polgárőr, meg rendőr.
Baján hasonlóképpen volt, mint Gyulán. Szél Péter, az egykori polgármester.
Tehát akkoriban még a 2000-es évek legelején, meg azt megelőzően még nagyobb bátorsággal engedték el a szülők egyedül a gyermeket mondjuk egy városi programra, vagy egy különösen az iskolába. Ma azt tapasztalom, hogy szinte mindig hozzák, viszik edzésre, iskolába. Na most nyilván ennek nem merném azt mondani, hogy az közvetlen kiváltó ok a Tamás eltűnése volt, de hogy biztos hozzájárult a nagyobb óvatossághoz, abban egészen biztos vagyok.
Ha én gyerek fején nem fogtuk fel ezt az egészet.
Kazinczy Gábor Tamás egyik jó barátja volt. Bölcsödéskoruk óta ismerték egymást.
Amit által eltűnt, utána én is megvettem fiatba.
Az ügy a parlamentben is téma volt. Országos változásokat sürgettek.
Varga István, a Magyar Demokrata Fórum Békés megyei képviselője az országgyűlésben is felszólalt.
Békés megyére és annak határmenti kisvárosára rátelepedett a félelem. 1998. január 14-e óta nem látni egyetlen szülő, nagyszülő vagy kísérő nélkül közlekedő gyereket Gyulán. Békés megye közvéleményét mélyen megrázta a gyulai Szatmári Nikolett eltűnése fényes nappal Gyula belvárosában, s ha eretnek gondolatnak is tűnik, ha szükséges úgy, mint az Egyesült Államokban, iskolabuszokat kell igénybe venni, hogy gyermekeink biztonságban érkezhessenek iskolába és onnan otthonukba.
A pótolhatatlan veszteség után Niki családjához általában együttérzéssel és segíteni akarással fordultak az emberek. Sajnos nem mindenki. Számos támadó, rosszindulatú levél üzenet érkezett Editékhez.
Nem az ön karmája, hogy eltűnt kislányáért nyavajogjon. Maga is csak röfög, mint a disznó, meg ünnepel. Legyen már lelkiismeret furdalása.
Vajon mi motiválhatja az ilyen váratlan ellenséges megnyilvánulásokat? A kialakult félelmek miatt hibáztatás, vagy a traumatizált áldozattal szemben is szadisztikus agresszió? Ezek a szakértők szerint sajnos természetes, ösztönös emberi reakciók. Nehéz indulatok nélkül beszélni róluk.
Editet mai napig felkavarják az emlékek.
Postán kimolt egy dobozka, hogy abba tegyenek bele, amit nekik kéne, vagy tudnak valamit, vagy valamit. Jó, persze volt még, aki pénzt tett bele, azt hitt, hogy pénzt akarunk, vagy valami, vagy csak kedvességből, nem tudom. Na mindegy, nem is az, csak egy valaki írta, hogy vegyem már fel a fekete ruhát, és értsem már meg, hogy meghalt.
Én azt gondolom, hogy a gyászt mindenki úgy éli meg, ahogy tudja, vagy akarja. Editet érték támadások, mert nem viselkedett mások elvárásai szerint.
Még egy dolog így eszembe jutott, hogy azért is, hogy elég sokan bántottak, hogy így tárgyilagosan így, hogy mondjam, így beszélek Nikiről, és nem sírok. Nem tudom megmondani, hogy miért. Sokan mondták azt, hogy biztos közöm van hozzám, mert így állok hozzá. Nem tudom. Legelőször azt mondtam, hogy egyetlen egy ember zárok ki, hogy ő volt egyedül Niki. Mondom, én még magamat is belefogom, temetésen sem sírtam. Nem tudom, tehát ott annyi hosszú idő eltelt, tudjátok, 3 év óta már ott kerestük, tehát olyan. De az az igazság, hogy ugye meghalt előtte, volt már egy kislányom, ő 7 hónapra született, ő is meghalt. Így kimentem temetésekre, és egyszerűen nem tudok sírni. Látom, mindenki sír, és nem megy.
Nem csak idegenek részéről érkeztek tapintatlan vagy bántó megjegyzések.
Biztos, hogy hallottátok, hogy a doktor a gyerek orvosa jött egy darabig.
Igen.
Tehát én ővele durván 10 év után tudtam megállni beszélni. Akkor is úgy, hogy találkoztunk az utcán. Nem is az utcán, a sportcsarnokban. Volt egy ilyen rendezvény, és pont ott volt ő. És akkor volt annyi erőm, hogy oda menjek hozzá megkérdezni, hogy mondja már el, hogy mit beszéltek, mi történt, mert állítólag ő vele beszélt az úton végig. És azt mondta nekem, hogy na most én jól elrontottam az ő napját, ő már elmondott mindent a rendőröknek, ő már ezzel nem akar foglalkozni. Na ennyi nekem.
Edith azóta sem tudja, mik voltak kislánya utolsó szavai az eltűnése előtt.
A Nikit életében utoljára látó orvosnő elutasító magatartása sem előzmények nélküli. Ő is megszenvedte, hogy közeledt az ügyhöz. Hiába igyekezett a lehető legtöbbet segíteni a rendőrségnek, sokan pont őt vádolták részvétlenséggel. Sőt, összeesküvés elméleteket szőttek az alakja köré. Fenyegető leveleket kapott, betegeinek egy része elfordult tőle, állítja Ladányi Zoltán ezredes a Niki Áltás című 2001-ben megjelent könyvben.
Természetesen mi is szerettük volna megszólaltatni az orvosnőt. Udvariasan visszautasította kérésünket. Szeretné végképp lezárni életének ezt a fejezetét.
A tragédiák megváltoztatták a gyerekek szüleinek az életét. Tamás édesanyja Kati betegségekkel küzd. A trauma és a stressz sokat rontottak egészségi állapotán.
Végülis most már ez a 3. sztrókom. Csak hát ugye ez mellé most párosult az agyvérzés.
A trauma hosszasan hat az érintettekre. Feldolgozása lassú, ritkán lineáris folyamat. Az ember érzelmi élete önmagához és a világhoz való viszonya is átalakul. Niki édesanyja, Edith is van, amit ma már másképp él meg.
Ezelőtt nagyon féltem otthon egyedül is. Tehát úgy féltem álmomban, hogy felébredt, és így feküdtem így vigyáz állásba, hogy lássam, merről jön valaki. És tökre nem érdekel.
A nagy nyilvánosságot kapó tragédiák után hirtelen nehéz helyzetbe kerülő embereken sokan akarnak a hagyományostól eltérő módon segíteni. Főleg olyan esetekben, ahol a megszokott intézmények, a fizikai valóság vagy a józanész látszólag vagy ténylegesen kudarcot vallott.
Mentünk így ilyen mindenféle jósokhoz itt a környéken. Na, vannak, tudod, ilyenek a hitkártyából. Tehát nem azt mondom, hogy annyira jók, de mit tudom én, akkor nagyon hittünk mindenkibe.
Jósok, látók, spiritiszták mindkét családnak már a kezdetek kezdetén felajánlották segítségüket. Edith számtalan levelet kapott, sokban kézténként közöltek dolgokat Niki hollétéről. Volt, hogy egészen pontos helyeket vagy útvonalakat jelöltek meg.
Sürgősen ellenőriztesse a jugoszláv-magyar határt, mert valahonnan Kassa környékéről akarják országunkon keresztül vinni a maga lányát Jugoszláviába.
Doboz melletti madárfoki erdő mellé vitte az ifjúsági tábortól északra, 600 méter távolságra.
A kislány 1998. január 16-án hagyta el Gyulaváros térségét a Gyula-Kecskemét-Budapest-Győr útvonalon. A kislányt Győrből az M1-es autópályán Abda községig szállították, majd onnan a Börcsnevű községbe vitték.
Edith mindenre, bármire nyitott volt.
És akkor az összeset itt felkerestük. Volt, aki kártyázott, volt, aki ingázott.
És elfogadtak tőletek pénzt ezért, vagy
nem, általában nem. Volt, aki próbálkozott, jöttek ide, akkor pont jöttek a rendőrök, és aztán ők azokat elhajtották, mert volt, amelyik pénzt akart kérni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy adjak neki havi fizetést, kérjek a polgármesteri hivataltól, és akkor ő majd ki fogja, mit tudom, mit csinál, hogy csinálja. Kideríti, hogy hogy volt. De mondom, tényleg ez a kettő vagy három volt, aki így pénzt akart. De azért is mondtam, hogy most miért ne hinném el, mit mond, nem akar érte semmit cserébe. Ha még jót mond, neki is jó lesz, mert híres lesz.
De most már nem hiszel annyira ezekben?
Már nem annyira. Fontos volt, tudod, hogy higgyek valamivel, hogy most, hogy megtaláljuk, hogy hol van. Azt nem tudom, meséltem, hogy egy ilyen valami befőttes üvegbe kellett egy csomó mindent, kenyeret, paprikát, mindenféle fűszereket így belerakni. És nem tudom, hány napon keresztül éjfélkor kivinni egy útkereszteződésbe, kiborítani. Na, mentem is én, hát nagy lelkesen. És ott arra hátott a 61-es után, volt egy telefon fölke, és ott mentem, mondom, rá is látom a házat, minden. Hát na, másodiknak már jött egy kutya. Tudod, hát oda kijöntöttem, jött kajálni. Azt se tudta, hova meneküljek, én úgy féltem.
Gyurcsok Ferenc a 90-es, 2000-es évek egyik leghíresebb távgyógyítója és látnoka volt. És a Gyurcsok az például mit csinált?
Hát ő is mondott valamit, tudod, hogy mit tudom, él, meg jól van, meg nem tudom. Tehát a legtöbb ezt mondta. De az a baj, hogy azokra meg nem nagyon emlékszik, akik azt mondták, hogy nem él. Nem akartam elhinni.
A családok életét nem csak a konkrét események és a környezetükkel megváltozott viszony, hanem a másfajta felfokozott figyelem is erősen felkavarta. Gyakori vendég lett mindkét családnál a sajtó. Újságírók, riporterek adták egymásnak a kilincset. Edith nem bánta, hogy felfordult minden.
Tehát én szívesen fogadtam mindenkit, mert tudtam, hogy nekem is érdekem, hogy minél hamarabb tett meg legyen Niki, és utána meg aki ő bántotta. Egyetlen egy volt, amelyik olyan, most nem emlékszem, kicsoda volt valamelyik tévéből, hogy azt mondta, hogy a Niki ügy mellé rágott csont. Na hát ez nagyon jól esett.
A médiát nem csak emiatt érhet jogos kritika. Kolozsi László szakértőnket hallják.
Lehetne firtatni a média felelősségét. Egyébként a Niki ügyében nagyon érdekes lenne ezt vizsgálni, vagy ott mennyire volt problémás ennek az egész ügynek a kezelése a magyar sajtóban. Így visszanézve innen, és elolvasva azokat az akkor megjelent cikkeket a Niki ügyről, azért lehettek félrevezetőek, mert bizonyos értelemben azt érezhette valaki, hogy a történetnek akkor lezárása van. Tehát nem foglalkozik vele tovább, mert akkor ott van az elkövető, megvan, és ez így leblokkolja tulajdonképpen az erről való további gondolkodást. Ez egy vágy teljesülés. Tehát, hogy a filmek is bizonyos értelemben vágyteljesítőek, meg szorongásoldóak is.
Minél többen szereztek a médián keresztül tudomást az eltűnésekről, annál többeknek lett közük az ügyekhez, akár rossz, akár jó szándékkal.
Ilyen darab papírt bedobtak, hogy vigyünk ide 100 000-re, tegyünk oda, és akkor megmondják, hogy honnan tudom, de hát az egész hülyeség volt.
Megkérdeztem, tényleg megtörtént, amit egy sajtóhírben olvastam, hogy valaki Tamás egyik szórólapjára ráírta, élek, és bedobta a postaládájukba.
Igen, volt egy ilyen, amit bedobtak a postaládába, igen.
Aztán azt is elvittük a
rendőrségre. Igen, új lenyomatokat vettek.
Meg sem fogtuk, ugye, ahogy kibontottuk a borítékot, ott az a rendőrség már igazából mégsem hozzá sem nyújtunk, és azt mondták, hogy jelentéktelen.
Gyulán az egyik hídon gyerekkézzel írt felirat jelent meg. Itt jártam én, Szatmári Niki. Edith a hírre, a helyszínre rohant, de rögtön látta, hogy nem a lánya járt ott.
Baján volt egy furcsa, sok konkrétumot tartalmazó telefonhívás.
Jött egy telefonhívás a vonalasra, hogy tudja az, hogy mi történt a Tamással, és azt mondta, beszélne neked, hogy tollas. Azt mondta, hogy neki ő is bűzői körül tartozik, de viszont neki is van két család, és a gyerekeket meg viszont védi, és tudja konkrétan azt, hogy a Tomit elvitték, hogy kivitték, és azt is tudta konkrétan, megnevezte konkrétan azt, hogy ki volt el, aki ezt intézte, hogy a Tomit elvigyék, és azt is, hogy mit kapott ezért cserébe.
A rendőrség ezt a nyomot is ellenőrizte, de nem találtak bizonyítékokat az állításokra.
Kolozsi László szakértőnk megjegyezte.
Iszonyú nehéz lehet egyébként ilyenkor a rendőrségi munka is, hogy nagyon nehezíti azt, hogy nagyon sok ember jön, nagyon egyszerűen fogalmazva a hülyeségeivel. Az egyre vadabb történeteivel, egyre vadabb verzióival. És ez azért probléma, mert egyre inkább, hogy mondjam, homályossá teszi magát az ügyet. Tehát, hogy egyre kevésbé lát maga az egyébként nyomozásvezető személy is tisztán ebben az ügyben. Mert nagyon nehéz kitisztítani a képet.
Szerinted egyébként mire számítsunk? Mi sok ilyen levelet fogunk kapni a igen. podcastos e-mail címre?
Abszolút. Igen. Sok levelet.
Akadnak szép számmal olyan emberek is, akik ugyan aktívan nem vesznek részt az eseményekben, de távolról minden mozdulatot követnek. Miki 25. emléksétáján találkoztunk olyan megemlékezővel, aki szó szerint az ország másik feléből érkezett. Az évek során mindent elolvasott, mindent megnézett, amit megnézhetett Miki és Tamás esetéről is.
Miki esete különösen megérintett, és figyelemmel kísértem mindig minden egyes híradást, riportot, interjút, illetve Till Tamás esete is nagyon felkavart, így ismeretlenül is.
Alt Sándor, aki a gyulai kutyás keresőcsapatokat vezette.
Néhány civil ember, továbbra is keressük a megoldást, hogy ki lehetett az a illető, aki egy ilyen szörnyű bűncselekményt, mert mondhatjuk nyugodtan bűncselekményt elkövetett, hogy egy 7 éves kislányt elcsalt, és tudomásunk szerint megölt. Ki fog derülni, és akkor úgy az ember, a anyuka is, meg mindenki megnyugszik.
A Till szülők elmondása szerint nekik egyedül a város egykori polgármestere, jelenlegi alpolgármestere, Szél Péter segített érdemben.
Akkori polgármesterünk felajánlotta a segítséget.
Megkerestek engem is, és arra kértek, hogy adjunk valami segítséget, vagy adjak valami segítséget, támogatást, hogy intenzívebben tudják a gyereket keresni, és akkor polgármesternek ugye szokott lenni általában rendelkezésre álló ilyen kis összegű támogatási lehetőség, és már a pontos összegre nem emlékszem, de természetesen adtunk.
Meg hát azért volt olyan, akkor próbáltuk őket a szórólapokat szétszórni, és volt olyan hely, azt mondták, hogy nem teszik ki, mert ez
reklámnak,
üzlet, pénzt akarunk csinálni belőle, és akkor jött a polgármester, a Szél Péter, ő is ott volt, akkor kitették, elmentem akármerre, jöttem vissza, félreálltam, mondom, elmegyek be, mint hogy kíváncsi voltam, és egy jó fél múlóban nem is volt kint.
Van azonban egy hely Baján, ahol még ma is kint van a falon Tamás képe, a régi plakát, amelyet az eltűnése után készítettek. Ez a hely egy fodrászat, ahol Tomi haját is vágták. Jártunk Zsuzsánnál, a fodrásznőnél, aki elmondta, mennyire szerette a kisfiút. Természetes volt számára, hogy nem veszi le a plakátot. A Till szülők szerint ez a hozzáállás azonban nagyon kivételes volt Baján.
Semmi. Egész Baján ilyen volt. Akkor
annyira elutasítóak voltak velük szemben, hogy csoda. Én egyszerűen nem is értem komolyan.
Azt mondták, hogy majd a rendőrség fog segíteni. Mindenhol azt mondták, majd a rendőrség nem nyúlnak bele, mert a rendőrség majd segít.
Találkoztak a passzivitásnál is rosszabb reakciókkal is.
Az volt a legbosszantóbb az egészben, hogy ugye itt van egy képviselő úr, akihez Matyi elment, hogy segítsem, és az volt a válasz, hogy nem képzeli, uram, hogy minden csavargó, tekergő gyereknek a szüleinek segítünk.
Ez a bizonyos képviselő azóta sem kért elnézést Tamás szüleitől.
Miután idén nyáron megtalálták Tamás földi maradványait, a szülők talán még jobban magukra maradtak, mint valaha.
Hát most ideig, ugye, ha sétáltunk az utcán, akkor megálltunk egy pár szó elejéig, most meg olyan, mintha elkerülnének bennünket, és azért ez egy borzasztó érzés.
kérni senkitől nem akarnak.
Amíg eldöntöttük, ha nincsen más, akkor se kérjük senki szükségemet sem. Egy olyan közösségtől, aki nem támogatott 24 éven keresztül bennünket, akkor én hogy kérhetek bármit is egy ilyen közösségtől?
Az árok mellett, ahol Niki földi maradványai előkerültek, ma emlékhelyet találunk.
Én egy pár szóval elmesélem, hogy hogy néz ki ez az emlékhely, amit látunk. Van egy márványtábla a földön, Nikinek a rajzolt arcképével, a nevével és a eltűnésének az évszámával. Van egy fa, ami köré kis tárgyak, játékok, plüssjátékok, művirágok vannak téve, és van egy nagy fotó, A4-esnél is nagyobb fotó Nikiről, az oldalához bígyeztve egy pillangó fölötte, én kicsi pólim, karácsonyfa díszek, valószínűleg karácsonykor az édesanyja hozhatta ide ezt a koszorút, amin karácsonyfa díszek is vannak, csokik, de régi virágok, mécses tartók, mécsesek, szélforgó, ami biztos tetszene neki, ilyen tarka szélforgó. Friss virágot most nem látok, de még korán van, simán el tudom képzelni, hogy délután vagy a nap későbbi részében, ha nem is Niki édesanyja, de valaki fog kihozni szálas virágot vázában.
Igen, az látszik, hogy azért az anyukája biztos, hogy mindig jár és mindig tesz le valamit. De az emberek talán már azért kevésbé járnak.
Hasonló helyzet a gyulai temetőben Niki sírjánál is.
Kim voltunk a temetőbe tegnap. Aztán nézzük, hogy apukám, anyukám ott vannak eltemetve, ott a kriptánál, mindegy, nem lényeg, ott, ahol elmentetek mellette. És az összes így ki volt dobálva, mert volt rajta szaloncukor, meg díszek. Mm-hmm. És akkor, nem mondom, biztos a várjuk elvitték, ma azok kiszokták enni a csokit. Azt mondom, nem mondom, biztos Nikike huncutkodott a tával. Mert azt mondtam nektek, nem, hogy várjuk akart lenni, vagy nem mondtam.
Igen, nem, erre már ezt mondtad. De ebben van olyan, van valami szép, ahogyha onnan nézzük, igen, hogy a saját sírjáról is, vagy sírjánál is a megdésmelt szaloncukor, igen, amit így a varjak megdésmelnek, vagy mi is találtunk ilyen kibontott, igen, a papírjával kibontott, a papír megmaradt egy kis csoki Mikulás.
Aha. Először az első években is mondom, mi lett ezekkel, hova lett? Hát aztán rájöttünk, hogy a varjak.
Viszik a varjak.
Tamásnak odahaza a szobájában gyűlnek a neki szánt apró ajándékok folyamatosan, mióta csak eltűnt.
Mert ugye nálunk ez egy, hogyha jön egy névnap, születésnap, bármilyen ünnep, valami kis ajándékot mindig veszünk, mert olyan nincs, hogy nem. Tehát erre meg kell emlékezni.
Ez akkor is.
Ő így van velünk.
A szülők ma is ugyanott élnek, ahol akkor éltek, amikor Tamás eltűnt.
Jani után, Tomi, innen mentem.
Akkor mi itt maradtunk.
Az eltűnés évfordulója az év legnehezebb napja a Till család számára. Maguk közt megemlékeznek, de nyilvános eseményre nem kerül sor. Nem hiszik, hogy bárki, akár csendben, egyedül megemlékezne Tamásról.
Igen, és amúgy ilyenkor, így az évforduló környékén, itt a városban szoktak ilyenkor Tamásról beszélni?
Senki.
Ismerősök, barátok, se senki.
Egyáltalán. Én amióta beteg vagyok, nekünk nincsenek barátaink. Tudod?
Csak magatokra számíthatok.
Csak magunkra, teljes egészében.
Gyulán Edit minden évben emléksétát szervez az eltűnés évfordulóján. Vezetésével az emlékezők bejárják a kislány utolsó ismert útvonalát a Néptáncór helyszínétől az ABC-ig, ahol utoljára látták. A 25. emléksétára elkísértük mi is.
Már ide készítettem, mert két helyen fogunk kirakni mécsest meg képeket, és akkor ezeket most így elrakom külön. Úgy fogjuk majd előszedni, akkor vannak itt ilyen ragasztó, gyújtó, meg még külön kis mécsesek, ha valaki még akar gyújtani. Ez mindig ide kell készítsem, meg felírni. Aztán a két képet, az egyik megy a műfászhoz, a másik meg az ABC-hez lesz kirakva. Aha, megnézzük, hogy megvan-e minden.
Ezen az emléksétán arra kértük Editet, meséljen arról, mennyien szoktak eljönni, és hogy ez változott-e az évek során.
Amikor elindítottuk ezt a sétát, akkor nagyon sokan voltunk, tudod, akkor még úgy kerestük, hogy él valahol. És akkor az elsőre még sokan eljöttek, aztán mindig kevesebben. A családból is nem mindig jönnek el. Volt úgy, hogy én meg egy Niki osztálytársának az anyukája voltunk ketten, vagy én a húgommal. Hát igazából már én nem is azzal vagyok, hogy mennél többen legyünk, hanem csak, hogy beszéljenek róla.
A 2024-es emléksétán Edit így beszélt az összegyűltekhez.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és emlékeztetek Nikikére. Nem vagyunk sokan, de legalább beszélnek róla. Neked is köszönöm, hogy ilyen messziről eljöttél.
Kívülállóként csak sejteni tudjuk, hogy ezek az alkalmak milyen nehezek, és milyen fontosak Editnek.
Hát, mondjuk én mindig fáradtan kelek, de úgy így este, tehát előző este ugye végig szoktam úgy gondolni, hogy mi történt, meg amennyire eljutok, míg el nem alszok. Aztán majd inkább ma este lesz inkább olyan, kicsit másabb, rosszabb. Még több emléke szembe jut majd.
Neked érzelmileg számítanám, vagy sokat jelentene, jelentene valamit, hogyha többen lennének, csak úgy?
Figyelj, nem. Nem, már úgy nem is várom annyira, tehát mikor úgy kiírtam, hogy mit tudom, várom is az embereket, akkor se jöttek többen, már nem is szoktam kiírni, mert kaptam olyat is, hogy miért kell ezt minden évben csinálni, miattam nem merik kiengedni a gyerekeket az utcára, de hát nem miattam ne engedje ki, hogy elvettem az ő gyerekeinknek a gyerekkorát.
A következő epizód középpontjában ismét Niki áll majd. Beránthatták egy autóval.
Milyen az a hely, ahol végül rátaláltak, és milyen tárgyai tűntek el vele együtt? Hamarosan az eltűntek következő epizódjában.
De akkor csináljuk azt, hogy mondjuk Kata, akkor indulj el, én meg megyek utánad itt kocsival, és mennyi az az idő körülbelül, amíg én megállok, és mondjuk megfoglak, és berántálok a kocsival.
Jó, próbáljuk ki.
Meg tudom-e csinálni?
Nem fogsz tudni. Ki kéne szállnod hozzá az autóból, teljes nonsens.
Üzenet azoknak, akiknek esetleg eszébe jutott egy már majdnem elfelejtett emlék, vagy rendelkeznek bármilyen információval, amit eddig nem mondtak el. Bármelyikünk lehetne az áldozatok családtagjainak a helyében. Amire ilyen helyzetben mindenkinek szüksége van, az az információ. Bármilyen információ. Sokszor egy jelentéktelennek tűnő apró részlet segíthet a családnak a feldolgozásban, vagy a rendőrségnek az ügyek megoldásában. Csak azt tudjuk feldolgozni, amiről tudjuk mi az, amit ismerünk. Egy kirakós darabjainak nincs önmagában értelme, de az egész képnek nélkülözhetetlen eleme lesz. Soha nem késő. Ha esetleg most, a podcastot hallgatva jutott eszébe valami, amit korábban nem tartott fontosnak, vagy ha esetleg ismer valakit, akinek lehet valamilyen tudása, vagy esetleg úgy érzi, van bármilyen információja, akár Niki, akár Tamás esetéről, kérjük forduljon a rendőrséghez. Ha nem akar a rendőrséghez fordulni, fordulhat hozzánk is. Szülőként mi is átérezzük ennek fontosságát, és elkötelezettek vagyunk a feldolgozási folyamat segítésében. Podcastunkat is ezzel a céllal készítettük. Keressen minket az anonimitást biztosító e-mail címünkön. eltuntek@proton.me eltuntek@proton.me Az Eltűntek podcastot készítette Janecskó Kata és Sebestyén Csaba. Közreműködött Hajduk Károly, Kolozsi László, Munk Veronika, hangmérnök Cicó Dániel, zene és sound design Tövisházi Ambrus, rendező Bisztrai Sándor, producer Janecskó Kata, Fazakas Péter, együttműködő partner Partizán.